Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai napra kész vendége Márki-Zay Péter, a magyar ellenzék miniszterelnök jelöltje. Beszélgetésünket szerdán rögzítettük egy személyes találkozó keretében, amikor Márki-Zay Péter egy marosvásárhelyi találkozón vett részt. Jó napot kívánok, Márki-Zay úr! Köszöntöm, köszönöm, hogy beszélhetünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Én nem olvastam a Márki-Zay összest, így minden bizonnyal lesznek olyan kérdéseim, amelyekre máshol már válaszolt ön, vagy a politikában vájt fülű hallgatók számára nem fog revelációt okozni a válasz. A cél az, hogy beszéljünk arról a jelöltről is, akiről az elmúlt időszakban az erdélyi magyar közéletben csak beszűrődött némi információ. Az egyik kollégám mondta azt a minap, hogy hát Márki-Zay Péterről csak azt tudja az erdélyi emberek többsége, amit az ellenfelei elmondanak róla. A kijelentésben van igazság, és bár a közvéleménykutatásokat ajánlott feltételekkel kezelni, az erdélyi magyarok közel fele nem ismeri Márki-Zay Pétert, viszont akik ismerik, azoknak a nagy része elutasító Márki-Zay Péterrel szemben. A Sodiso Research kutatásából vettem az adatokat. 2022. január 21-e február 17-e között készült egy felmérés 1309 fős reprezentatív mintán, hibahatára 2,8%. Mit jó, ha tud önről? Az a 39%, aki nem ismeri, vagy az az 54%, az önt ismerő 61%-ból, aki elutasító Márki-Zay Péterrel szemben?
Hát ugye a probléma az, hogy Orbán Viktor propagandájából ismernek azok, akik azt mondják, hogy ismernek, tehát nem ismernek. Orbán Viktor folyamatosan hazugságot terjeszt az ellenfeleiről, rólunk például azt a hazugságot, hogy mi migránsokat hoznánk be, hogy óvodásokat akarnánk nem váltó műtétre kényszeríteni, kisfiúból kislánylá átműteni, a szülők és nagyszülők engedélye nélkül, vagy hogy elvennénk az emberek nyugdíját, minimálbérét, rezsicsökkentését és hasonlók. Tehát nyilvánvalóan a mi programunk természetesen nem él ki az a normális ember, aki egy választáson ilyen programmal indulna. Hogyha valaki megnézi, hogy mit csináltunk az elmúlt 4 évben polgármesterként, mit csináltam én Hódmezővásárhelyen, akkor azt fogja látni, hogy mi csökkentettük az adótkat, ingyenesítettük a tömegközlekedést, környezetbaráttá tettük a szelektív hulladékgyűjtést kiterjesztve az egész városra, a korábbi korrupciót felszámoltuk, és visszafizettük az elődeink, fideszes elődeink lehazudott adósságát. Tehát mi adósságot fizettünk vissza, adót csökkentettünk és ingyenes szolgáltatásokat vezettünk be, valamint fejlesztettük a várost, munkahelyeket hoztunk oda, amit elődeim nem hoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki a tényekből indul ki, akkor egy egészen más emberképe fog kirajzolódni. Amit kevesen tudnak Erdélyben talán, hogy én nekem a családi gyökereim egyébként Erdélyhez kötnek, hogy itt Marosvásárhelyen legutóbb 1986-ban éjszakáztam, akkor Olá Tibor lakásán, hiszen ő nekem rokonom volt annak idején természetesen, de ugyanígy Csíkszeredán Kristó Andrásnál szálltunk meg annak idején, illetve Balánbányán, amikor ott lakott, vagy mondhatnám Dávid Gyulát, sokak által ismert irodalomtörténészt, aki édesanyám unokatestvére. Tehát nekünk nagyon sok családi kötődésünk van. Imre Lajos teológus, édesanyám nagybátyja volt. Itt Kolozsváron a református teológián tanított annak idején. Neki az özvegyénél voltunk, és ott szálltunk meg 86-ban. Én azóta is rendszeresen járok Erdélybe. Én jobboldali sokkal hamarabb voltam, mint Orbán Viktor. A nemzeti elkötelezettségem is sokkal erősebb volt már akkor, mint Orbán Viktornak. Ők még a trianoni megemlékezésről is kivonultak. A 90-es évek elején még liberális politikusként, én már akkor is Erdélybe járó ember voltam. Előbb voltam keresztény, mint Orbán Viktor, ő még térdre csuhások fölkiáltással gúnyolta a kereszténydemokratákat a magyar parlamentben, cápolátogatásként gúnyolta II. János Pál látogatását Budapestre, megszavazta a melegeknek az azonos jogát 97-ben, most pedig a melegek ellen gyűlöletkampányt folytat. Ő volt a Kommunista Ifjúsági Szövetségben, volt liberális, volt konzervatív, és most egy új pártrendszert épít, amiben nagyon sok mindenben egyre inkább Ceausescu-ra emlékeztet, hogy más nem mondjak, a saját kertje végébe egy óriási stadiont épít, 4000 fő számára egy 2000 fős településen. Tehát én azt gondolom, hogy én következetesen ilyen szempontból rendkívül makacs ember vagyok. Én 40 évvel ezelőtt is jobboldali keresztény magyar ember voltam, és az is vagyok, és az is fogok maradni. 7 gyermekem van, a helyi katolikus közösségnek vagyok a világvezetője, szülői munkaközösséget vezettem, 5 évet éltem Torontóban, Kanadában, és az Egyesült Államokban, Indiana államban, és onnan a 7 gyermekemmel azért jöttem haza, hogy őket Magyarországon magyarnak neveljem. Számomra tehát rendkívül fontosak a magyar értékek, a kereszténység, a jobboldaliság, és ezek képviselet természetesen a határon túli magyarok támogatása is. Mindig is fontos volt, mindig is fontos lesz. Amikor Orbán Viktor nem szólalt fel a temetőrongálások esetén az Úzvölgyében, hiszen akik rongálták, azok is ugyanúgy Putyin szövetségesei voltak, mint Orbán. Mi felszólaltunk ez ellen, felszólaltunk volna ez ellen. Orbán Viktor nyilvánvalóan meg tudta volna szervezni, hogy a Székely Nemzeti Tanács autonómia törekvései egyből sikeresek legyenek, hiszen ő még azt is meg tudná szervezni, hogy mondjuk a regátban román szavazatokkal jusson be mondjuk az RMDSZ az Európai Parlamentbe, akkor miért nem tudta megszervezni azt, hogy érvényes legyen ez az aláírásgyűjtés? Én magam kampányoltam a Székely Nemzeti Tanács autonómia kezdeményezése mellett, én is aláírtam, és mindenkit arra buzdítottam, hogy írja alá. Tehát mi akkor is fogjuk támogatni az erdélyi magyarságot, az ukrajnai magyarságot, hogyha Putyin nem engedi.
Ön hangsúlyozta most is azt, hogy keresztény, a kereszténység, a hit, a vallás az miért nem magánügy, akár csak a világnézet, a szexuális orientáció. Valaki nem azért jó ember, mert jó katolikus, azért, mert valaki katolikus, attól még lehet nagyon rossz miniszterelnök.
Hát nézze, én azt gondolom, hogy elsősorban jó embernek kell lenni, ezt ő nagyon jól mondja. Az, hogy valakinek valódi keresztény meggyőződése van, az természetesen sokat elárul az illetőről, hiszen többek között soha nem szavaz korrupt politikusokra. Keresztény lelkiismerettel mi bűnözőket nem támogathatunk. Éppen ezért mindenféle lopás ellen fel fogunk lépni. A jelenlegi kormány, Orbán Viktor nem véletlenül retteg attól, hogy ő Bojko Borisov sorsára jut, hogyha az Európai Ügyészséghez csatlakozik. A jó hír az, hogy Orbán Viktorral szemben egy olyan hatpárti koalíció áll, és mi civilek, akiknek az első lépése lesz, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és minden korrupció ellen fel fogunk lépni. Ez csak a tolvajoknak a szuverenitását csökkenti, a magyarság szuverenitását ellenkezőleg nem csökkenti, hanem növeli. Éppen, hogy szabadabbak leszünk, ha megszabadulunk a korrupciótól. Minden becsületes magyar embernek egy olyan összefogást kell támogatnia, amely megszünteti, felszámolja a lopást Magyarországon, csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
Mi akkor is szeretünk titeket, ha nem ránk szavaztok. Ez a felirat volt olvasható azon a Molinón, amely itt a Marosvásárhelyi találkozón ön mögött volt, illetve a Kolozsvári találkozón is ez a Molinó volt ott. Ez az emlékezetes decemberi szavazás eredmény az, aminek a szelleme még mindig kísért, tehát ez arra próbált utalni?
Arra is utal természetesen, tehát mi mindenképpen mondom, ha Putyin nem engedi, mi akkor is támogatni fogjuk a magyarokat, nem csak Erdélyben, Kárpátalján is. Az, akinek Putyin mondja meg, hogy kit támogathat és kit nem, az nem igazi magyar hazafi. Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy ne a szavazatok reményében, ne a lopás érdekében döntsük el, hogy mi fontos a magyar nemzetnek, hanem becsületes magyar emberként dönthessünk erről szabadon. Hogy az itteni politikusoknak ne kelljen attól rettegnie, hogyha velem szóba állnak, akkor a Fidesz nem ad mindannyiunk adóforintjából, hiszen én magam is adót fizetek, az ellenzékiek, akik 52%-ban többségben voltak már 2018-ban is 4 éve, az ő pénzükből támogatja Orbán Viktor a határon túli magyarokat, ezért nem szabhatja meg cserébe, hogy csak azok akkor támogatja őket, ha a Fideszre szavaznak, nem szabhatja meg. Korábban ugye nagy ellensége volt Orbán Viktor az RMDSZ-nek, akkor az itteni magyarság megosztásával új pártot, sőt pártokat hoztak létre, és belső politikai viszonyokba idekezett bele szólni. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Mi akkor is támogatni fogjuk a helyi közösségeket, a helyi magyarság megmaradását, kultúrájának ápolását, hogyha nem ránk szavaznak, nem kérünk cserébe politikai szívességet, és ebben sem tűrjük el a korrupciót.
Milyen volt a fogadtatása az ön kolozsvári látogatásának? Felteszik a kérdést joggal talán az emberek, hogy van-e értelme az ön látogatásának olyan körülmények között, hogy az imént beszéltünk a felmérésekről, és azt is látjuk, hogy nincs sok változása a 4 évvel ezelőtti szavazói opciókat illetően.
Hát talán ennek az egyik legfőbb oka, hogy ellenzéki politikusok az elmúlt 4 évben alig jártak Erdélyben. Én magam is csak magánúton bevallom, illetve a testvérvárosunknál Aradon minden évben meg szoktam fordulni. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy nekünk igenis el kell mondani az itt élő magyaroknak, nem csak akik szavaznak, hiszen az erdélyi magyarság mint egy fele nem élt a magyar állampolgárság lehetőségével, nem magyar állampolgár, és akik magyar állampolgárok, mint egy 600 ezeren, abból is korábban a kisebbség, most talán a szűk többség regisztrált már, vagy akár a kétharmaduk regisztrált arra, hogy szavazhat, akik ténylegesen le fogják adni a szavazatukat, az az itteni magyarságnak majd valószínűleg a negyede lesz, körülbelül legjobb esetben is a harmada. Mi nekünk nagyon fontos nem csak ezt a harmadot, hanem a teljes erdélyi magyarságot képviselni és támogatni, de természetesen az ő támogatásukhoz tájékoztatás is tartozik, el kell jönni, meg kell hallgatni az itteni embereknek a kérdéseit, meg kell válaszolni, tájékoztatni kell őket, és támogatni kell őket.
Már itt a fogadtatásnál tartunk. Volt a székelyföldi önkormányzati vezetőknek egy levele, amit önnek címeztek, amelyben hát, finoman fogalmazva azt mondták, hogy amíg nem járnak le a választások, addig Márki-Zay Péter ne jöjjön ide Erdélybe, ők nem fognak vele találkozni, nincsen, amiről beszélgessenek. Ennek ezt ön hogyan kommentálja? Vagy amikor átlépte a román-magyar határ, magyar-román határt, akkor gondolta erre, hogy abba a városba megyek, ahol én nem szívesen látott vendég vagyok?
Ez engem soha nem zavart, bevallom. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol csak azért, mert valaki nem tűri a lopást, mert nem akarja Magyarország 1000 éves történelmének legnagyobb tolvajait támogatni, akkor emiatt majd meg lehet félemlíteni, emiatt ki lehet zárni egy egész országból, egy egész közösségből. Tehát azt a fajta megfélemlítést, amit Orbán Viktor kiépített, amit nyilvánvalóan ezek a polgármesterek nem spontán döntöttek úgy, hogy ők egy közös nyilatkozatot írnak alá. Nem hiszem, hogy mindegyik ugyanazt az álmot látta éjszaka. Én egészen biztos vagyok benne, hogy a Fidesz részéről érkezett egy ilyen nyomás feléjük, hogy nekik ezt a nyilatkozatot ki kellett adni. Én olyan bátor, hős, önérzetes, gerinces és önbecsüléssel rendelkező magyar emberek akarok látni Erdélyben, akik a korrupció ellen küzdő 3 millió magyart képviselő miniszterelnök jelöltet akkor is fogadják, hogyha Orbán Viktor vagy Putyin nem akarja.
Ha nyerőn április 3-án simán elfelejti azt, ami történt, azt, hogy kvázi kiközösítették önt az erdélyi magyar önkormányzatok vezetői, és ki fog egyezni velük egy szép jövő érdekében?
Pontosan így lesz. Keresztény emberként vallom azt, hogy nekünk az egyik legfontosabb erény az a megbocsájtás. Még ennél én tovább megyek, én örömmel fogom elfelejteni és ezt az időszakot. Nem szívesen fogok emlékezni arra, amikor az az Orbán Viktor, aki korábban az erdélyi magyarok ellen foglalt állást, és nem akarta megadni nekik a szavazójogot, aztán a saját érdekében megadta, aki még a koronavírus járványt is csak lopásra használta ki, és emiatt Magyarországon haltak meg a legtöbben tavaly a koronavírus járványban, akinek most sem a ukrajnai magyarok járnak az eszében, hanem Putyin kiszolgálása és az unió elárulása, aki bennünket hazug módon azzal vádol, hogy magyar katonákat küldenénk oda, miközben ő szavazza meg a fegyverszállításokat, amit letagadott és támadott korábban, aki azt hazudta, hogy minket nem a NATO véd meg, miközben nem csak Romániát, de Magyarországot is csak a NATO képes megvédeni, még a saját fideszes honvédelmi minisztere szerint is. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy tisztességes, becsületes magyar ember egy ilyen Orbán Viktor nem támogathat. Nem ő fogja meghatározni. A 80-as években, amikor Magyarországon nem volt divat kereszténynek lenni, én akkor is nyíltan felvállaltam a kereszténységemet, én nyíltan megvallottam a magyarságomat. Nekem Kanadából, az USA-ból hazaköltözve is fontosabb volt, hogy a gyermekeim magyarok legyenek, mint az, hogy én mennyi pénzből élek, és mennyire nyugodalmas az én életem. Ahogy én fölvállaltam a 80-as években, ezt én most is fölvállalom, azt is, ami népszerűtlen. Én tudom, hogy mi állunk a történelem jó oldalán, hogy 48-ban bár elbukott a forradalom, 49-ben elbukott a szabadságharc, 56-ban elbukott a forradalom és a szabadságharc, mégis tudjuk, hogy kik álltak a történelem jó oldalán, kik voltak a hősök, a szabadsághősök, és kik voltak azok, akik a nemzetet elnyomták, akik korrupciót, akik elnyomatást, sajtószabadság megszüntetését eredményezték, megfélemlítették a magyarságot. És a történelem nem felejt. Orbán Viktor már beírta magát a történelembe, nem csak az európai nemzetek többsége, de már a lengyelek sem állnak szóba, nem véletlen, hogy a lengyel elnök is most Romániával barátkozik, és Ádernek le kellett mondani a lengyelországi látogatását. Egyszerűen Orbán Viktor miatt szégyen lett ma megvallani bárhol a magyarságunkat. Én egy olyan országban hiszek, és ezt az önbecsülést, a nemzet becsületét akarom helyreállítani, hogy ismét büszkén mondhassuk ki itt Romániában is, és bárhol a világon, hogy magyar vagyok.
A történelem nem felejt, úgy értem Márki-Zay Péter szívesen elfelejti, vagy hajlandó elfelejteni azt, hogy hát kvázi kiközösítették őt az erdélyi önkormányzati vezetők, de nem csak politikusok szólaltak fel ön ellen, hanem egyházi vezetőktől is hallottunk, olvastunk arról, hogy mire buzdítanak, ki ellen próbálnak hangolni. Mi lesz azután, hogyha ön nyer? Hogyan rendezi a viszonyt a Fidesszel, az erdélyi történelmi egyházakkal?
Hát itt több kérdés is felmerült. Először is hadd mondjam el azt, hogy becsületes keresztény ember soha nem támogathatja a lopást, a tolvajlást, a megfélemlítést, a sajtószabadság felszámolását, az elnyomást és a halált. Azt, hogy valakinek fontosabb a lopás, mint emberek gyógyítása, hogy még lélegeztetőgépet és vakcinát is úgy szereznek be, hogy melyikből lehet többet lopni, és nem úgy, hogy melyikkel lehet életeket menteni. Keresztény ember éppen ezért tiszta lelkiismerettel nem szavazhat a Fideszre. Én természetesen az egyház függetlenségét ezért nagyon fontosnak tartom, hogy soha egyházi embert ne lehessen arra kényszeríteni, hogy tolvajokat támogasson azért, mert akkor több anyagi támogatást kap, vagy éppen zsarolják a saját kommunista múltjával, vagy ki tudja mi minden más magánéleti botránnyal. Magyarországon ma a Ceausescu időket idéző állami megfigyelés van. Egy izraeli kémszoftverrel ártatlan, büntelen civil embereket, vállalkozókat, újságírókat és politikusokat figyelnek meg, miközben a terroristákat Orbán beengedte, faraonnal együtt vacsorázott, Attila Kuri letelepedési engedélyt kapott, nemzetközileg körözött terroristák és bűnözők, mint Gruevski például, vagy éppen mondhatnék romániai magyar politikust is, aki nemzetközi körözés elől Magyarországra menekült, és ott kapott menedékjogot. Tehát nyilvánvaló, hogy tisztességes keresztény ember nem támogathatja Orbán Viktort. De ami számunkra történelmi szempontból talán a legfontosabb ebben a kérdésben, hogyha valaki azt gondolja, és így Gyurcsány Ferencre szeretnék visszatérni, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány között kell választania. Most nyilvánvalóan Orbán Viktor szeretné ezt így beállítani. Orbán Viktor nem hajlandó velem egy nyílt vitára kiállni, mert ott kiderülne az igazság. Ott nem tudna tovább hazudozni, mert lebukna vele. Orbán Viktor most Gyurcsány Ferenccel szeretne vitatkozni. 2006-ban volt lehetőség erre, és csúfosan alul maradt. Azt videón meg lehet nézni, mint a mai napig. Ami legfontosabb dolog, amikor én utoljára a Fideszre szavaztam 2010-ben, akkor nem csak azt ígérte a Fidesz, hogy aki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét, hanem Orbán azt is ígérte, hogy elszámoltatja a Gyurcsány kormányt. 12 év alatt semmi nem történt. 12 év alatt semmit nem tudtak rábizonyítani Gyurcsány Ferencre, aminek csak és kizárólag két oka lehet. Az egyik az az, hogy Gyurcsány Ferenc ártatlan, makulátlan, hibátlan, bűntelen, és semmiféle korrupció nem volt a 2002 és 2010 közötti években. A másik lehetőség természetesen az, hogy azért nem számoltatta el, mert együtt loptak. Az utóbbi feltételezést erősíti az is, hogy például az OLAF, az Európai Unió csalás elleni ügynöksége nem csak Orbán Viktor miniszterelnök úr vejé ellen indított korrupciós sorozat miatt eljárást, és javasolta a vádemelés Magyarországon, amit persze a Fidesz nem hajtott végre, hanem a 4-es metrő botrányt is föltárta, és ott is vádemelési javaslatot küldött Magyarországra, amit Orbánék ugyanúgy nem fogadtak meg. A 2010 előtti Európai Unió által feltárt korrupcióban sem lépett semmit a Fidesz, és én pontosan tudom azt, hogy azért, mert saját maguk is érintettek ebben, ennek csak ez lehet ugyanis a magyarázata, már 2010 előtt is együtt lopott az akkori kormány korrupt tagjaival a Fidesz.
Rendezni a viszonyt az RMDS-szel, illetve az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházakkal ugyanolyan lenne a viszonyuk, mint most, amilyen a Fidesz-szel, mert többen ettől félnek. A Fidesz ezt mondja, hogy ha majd jön Márki-Zay Péter, akkor a határon túli támogatásoknak annyi. Ha majd jön Márki-Zay Péter, elveszi a szavazójogot az erdélyektől.
Hát ugyanez a Fidesz, amely hazánk 1000 éves történelmének legkorruptabb kormánya. Azt is hazudta már, hogy mi katonákat küldenénk, magyar, ki sem képzett gyerekeket küldenénk meghalni Ukrajnába, vagy hogyha mi hatalomra kerülnénk, akkor elvennénk az emberek nyugdíját, bérét, rezsicsökkentését és a többi. És azt is hazudták már, hogy az ellenzéknek a programja az, hogy óvodás gyermekeket átműtsenek kisfiúból kislányá a szülők engedélye nélkül. Tehát ezeket az aberrált gondolatokat, az egyébként kábítószer, szexbotrányokba kever elkeveredett tolvajlással, bizonyítottan vádolható Fidesz részéről egyetlen egy dolog motiválja, ők azért hazudnak, hogy tovább lophassanak. Nyilvánvalóan, és itt szeretném tehát megnyugtatni az akármelyik egyházhoz tartozó egyházi vezetőket, a magyar kisebbség képviselőit, pártjait, az RMDS-t különösen is, hogy még egyszer mi szeretettel fogunk viseltetni irántuk, ahogy eddig is szeretettel viseltettünk irántuk, és nem rosszabb lesz neki Orbán Viktor bukása után, hanem jobb. Ugyanis mi Orbán Viktorral ellentétben nem fogjuk őket semmiféle etikátlan cselekedetre rávenni, nem fogjuk őket a magyarság érdekeivel szemben egy korrupt tolvajnak a támogatására rávenni, nem fogunk politikai szívességeket kérni, nem fogunk semmiféle korrupciót kérni, és hogyha ők itt Magyarország adófizetőinek a pénzéből támogatást egy kórházra kérnek, akkor mi nem stadionra fogjuk adni ezt a pénzt.
A határon túli támogatásokkal kapcsolatosan milyen módon osztaná ön el az itteni közösségeknek szánt pénzeket?
Hát a kérdésben is felháborító számomra az, hogy azt gondoljuk, hogy Magyarországon kell dönteni arról, hogy Budapesten kell dönteni arról, hogy Marosvásárhelyen milyen célokra van szükség pénzekre, és hogy ki kaphatja meg, hogy melyik vállalkozó végezze a munkát, és kinek és mennyit kell százalékba visszaadnia. Én pont ezt szeretném megszüntetni Magyarországon, és is itt is azt gondolom, hogy egy alulról építkező európai logikájú társadalmat kell építsünk, ahol a helyi közösség érzi és tudja azt, hogy neki mire kell támogatást, arra kér pénzt, és Magyarországon teljes transzparenciával, teljes átláthatósággal fogják eldönteni azt, hogy az itteni közösségek pályázatai közül ki kap. Sőt, én azt szeretném, ha ezt leginkább itt helyben döntenék el önök. A helyi magyarság döntsön arról, még egyszer mondom, hogy ha neki kórházra kell pénz, akkor ne stadionra kapjanak.
Határon túli szavazójog elképzelhetőnek tartja, hogy a határon túliaknak egyéni képviselőjük legyen, határon kívüli körzet?
Igen. Igen, ez benne van az ellenzék programjában. Mi nagyon is, hogy szeretnénk azt, hogy ha a magyarországi német kisebbségnek van most is képviselője a parlamentben, a számarányaiban sokkal kisebb magyarországi németségnek, akkor a határon túli magyarságnak igenis legyen saját képviselője a magyar parlamentben.
A román-magyar kapcsolatokat hogyan látja jelenleg? Mi az, amin változtatna? Román kapcsolat alatt a romániai-román kapcsolatot értem, a két ország kapcsolatát, Magyarország és Románia kapcsolatát, a gazdaság az működik, a többi az döcög.
Nézze, én azt gondolom, hogy helyre kell állítani a román-magyar közös kormányülések gyakorlatát, amit 12 éve éppen a Fidesz szüntetett meg. A romániai magyarságnak is érdeke, és ezáltal összmagyar nemzeti érdek, hogy Románia és Magyarország egy minél szélesebb körben együttműködjön, hogy a határok itt is légiessé, átjárhatóvá váljanak, mint ahogy történt ez Szlovákia és Magyarország között, azáltal, hogy Románia csatlakozzon a Schengeni övezethez, és mindannyiunknak közös érdeke az, hogy egy orosz agresszió Orbán Viktor gazdájának, Putyinnak az agressziója ellen Romániát és Magyarországot is csak a NATO és az Európai Unió képes megvédeni. Érdekünk az is, hiszen tudni kell, hogy Orbán Viktor hiába ígér támogatásokat a jövőre, Magyarország Orbán által lepusztított gazdasága, költségvetési helyzete ezeket alig ha fogja lehetővé tenni. Az egyetlen esély arra, hogy az Orbán által is megígért támogatások a jövőben is érkezzenek az erdélyi magyarságnak, az az, hogyha mi az Európai Uniós támogatásokat Magyarországon a jövőben is meg fogjuk kapni. Ezeket a támogatásokat most az Európai Bíróság ítélete alapján Orbán nem kapja meg, hiszen ezeket ő a saját családja és barátai számára ellopta. Hogyha nem egy tolvaj lesz Magyarország miniszterelnöke, akkor az Unió újra fog adni támogatást, mi ezért csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, amitől Orbán retteg, és az Európai Ügyészséghez csatlakozva, a korrupció ellen föllépve, hűséges tagjaként az Uniónak és a NATO-nak, Magyarország a jövőben újra meg fogja kapni azokat a sok ezer milliárdos uniós támogatásokat, amik lehetővé teszik azt is, hogy a határon túli magyarságot a jövőben is békezően támogassuk.
Hogyan lehetne eltüntetni, vagy ha eltüntetni nem is, de legalább nem mélyíteni tovább a politikai árkokat, amelyeknek ma is szemtanúi vagyunk?
Azt kell megérteni, hogy én jobboldali, keresztény, konzervatív emberként, aki sokkal régebb óta vagyok jobboldali, mint Orbán, és sokkal régebb óta vagyok keresztény, mint Orbán, nem jobb és baloldali ellentétet látok Magyarországon, hanem tolvajok és becsületes emberek közötti ellentétet, diktátorok és demokraták közötti ellentétet, és ezt az ellentétet nem lehet feloldani. A Fidesszel akkor kell legközelebb szóba állnunk, és együttműködünk, hogy ha az összes bűnözőt, az összes gonosztevőt azt börtönbe csuktuk, és utána egy bűnözőktől megtisztított Fidesz Fidesz-szel, egy Fidesztől megszabadított kereszténydemokrata párttal nagy örömmel fogok együttműködni, ahogy 2010 előtt is őket támogattam. Én nyilvánvalóan nem ideológiai okból kritizálom őket, hanem erkölcsi keresztény alapállásból.
Szeretne, és ha igen, miként tudna elhatárolódni? Gyurcsány Ferencről említette, hogy most is azt kapja meg, hogy ha önt választják, akkor Gyurcsány Ferencet választják.
Én számtalanszor elhatárolódtam már Gyurcsány Ferenctől, én elmondtam azt, hogy soha nem szavaztam Gyurcsány Ferencre, és soha nem szavaztam baloldali pártokra sem. Nekünk nem elhatárolódni kell most egymástól, hanem hazánk történelmi esélyét kihasználva hazánkat a korrupciótól, az árulástól, Putyin szolgálatától megmentve vissza kell kormányozzuk Európába. Az a Gyurcsány Ferenc, amely Orbán Viktorral ellentétben vállalja azt, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, hogy bevezetjük az eurót, hogy Magyarország nyugati értékrendű ország lesz, azzal a Gyurcsány Ferenccel kénytelenek vagyunk mindannyian együttműködni, nem is kérdéses, ez nem egy kívánságműsor. Orbán egy olyan választási rendszert dolgozott ki Magyarországon, hogy összefogás nélkül soha nem lehet leváltani, és ő a világ végezetéig akár tovább lophat. Ezt nyilvánvalóan becsületes ember nem fogja tűrni, becsületes embernek minden, kivel össze kell fogni a haza megmentése érdekében. Természetesen még egyszer mondom, Gyurcsány Ferencet nem. Én támogattam, a magyar választók támogatják. Mi a választók akaratát fogadjuk el. Gyurcsány Ferencet Orbán Viktor szeretné az ellenzék vezetőjének, a magyar választópolgárok engem választottak meg 371 000 szavazattal az előválasztáson, úgyhogy Orbán Viktor is kénytelen elfogadni, hogy egy tisztességes demokráciában neki velem kell vitatkoznia, hiába van valamilyen perverz vonzódása. Gyurcsány Ferenchez mindenképpen Gyurcsány Ferencet szeretné az ellenzék vezetőjének látni, mindenképpen Gyurcsány Ferencnek akar vitázni. Az ellenzék nem diktatúrát épít nálunk, nem egy személy, egy Orbán Viktor mondja meg, hogy ki az ellenzék vezetője, hanem az előválasztáson az ellenzéki szavazók összessége választotta ki.
Utolsó kérdésként, zárásként, háború dúl a keleti szomszédunkban. Ez nagyon összezárta a nyugatot. Úgy tűnik, hogy Magyarország álláspontja azonban nem túl egyértelmű, vagy nem a legegyértelműbb Magyarország álláspontja. Mi a Márki-Zay Péter álláspontja a háborúval kapcsolatban? Hogyan érinti az ön megítélése szerint Magyarország nemzetközi imázsát ez a viszonyulás?
Hát ez egy katasztrófa, ahogy Magyarország elszigetelődött most a nemzetközi közvéleményben. A teljes magyar nemzet és így az erdélyi magyarság számára is katasztrófa az, hogy ma az egész világon és Magyarországon is Orbán miatt szégyenkeznünk kell. A nemzeti büszkeség, a nemzeti fönnmaradásunknak a záloga, ha ezt a nemzeti büszkeséget nem tudjuk visszaszerezni, akkor a beolvadás Erdélyben fölgyorsul, ugyanúgy, ahogy Magyarországot is 800 000 magyar ember hagyta el Orbán 12 éves uralma alatt. Trianon óta nem látott tragédiaként érte ez a magyarságot. Az ukrán háború kapcsán a mi álláspontunk mindvégig következetes volt, semmit nem változott, mi mindig azt mondtuk, hogy az Európai Unió és a NATO tudja megvédeni Magyarországot, és hogy nekünk Ukrajnát támogatnunk kell az ukrajnai magyarság érdekében. Nekik kellett volna már évekkel ezelőtt megadni a NATO és az Európai Unió által megnyújtott biztonságot és védelmet, amit Orbán Viktor aktívan akadályozott. Orbán Viktor mindvégig Putyin árulója volt az Európai Unióban, és elárulta az ukrajnai magyarságot is akkor, amikor megakadályozta az ő biztonságukat és védelmüket nyújtó NATO-hoz és Unióhoz való csatlakozást. Orbán Viktor nyilvánvalóan nem képes Magyarország megvédésére, hiszen többek között egy pillanatokig a román légtérben is tartózkodó, majd 43 percig, majd 40 percig a magyar légtéren áthaladó bombákkal megrakott robotrepülőgépet sem vette észre, vagy ha észrevette, akkor valamiért nem szálltak föl még a Gripenek, a magyar vadászgépek sem, hogy a szabályok szerint kilőjék az égről. Orbán Viktor nem tudta megakadályozni, hogy egy bombázó drón elrepüljön Debrecen, Pécs, sőt, a paksi atomerőmű felett. Orbán Viktorra nem lehet bízni Magyarország védelmét, de ami talán még ennél is rosszabb, erkölcsileg is vállalhatatlanná vált, az az Orbán Viktor, aki hazugságokat terjeszt az ellenzékről. Ugyanúgy, ahogy a Covid alatt nem az életek megmentésével törődött, hanem oltás ellenes baloldalról hablatyolt, most az ukrán háború kapcsán hazugságokkal vádol bennünket, hogy mi ki sem képzett katonákat küldenénk oda, meg hogy mi akarunk fegyvert szállítani. Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást Ukrajnának. Tehát Orbán Viktor miközben bennünket hazugsággal vádol, egyik nap valamit mond, másik nap meghazudtolja, egyik nap azt mondja, hogy nem a NATO véd meg bennünket, aztán azt mondják, hogy csak a NATO, és mindenben együttműködik a NATO-val. Egyik nap azt mondja, hogy nem lehet fegyverszállítás Magyarországon keresztül, másnap kormány határozatban engedélyezi, hogy mehet Ukrajnának fegyverszállítmány Magyarországon keresztül. Egyik nap nem hajlandó még a légteret lezárni az orosz gépek előtt, másnap megszavazzák az Unióban, hogy a teljes uniós légteret lezárjuk az orosz gépek elől. Egyik nap arról hablatja, hogy egy nem is létező erőmű felfüggesztése az fenyegetné a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, majd másnap megszavazzák a fideszesek is az Unióban. A Rosszatom minden projektje így a Paks 2 felfüggesztését, megszavazza az Unióban az orosz propaganda elítélését, de a magyar médiából továbbra is zavartlanul folyik az orosz propaganda. NATO csapatokat nem engedett be egyedüli keleti tagállamként Magyarországra, majd két héttel ezelőtt kedden ő is beengedte őket, de valamiért csak a Dunántúlra, mint hogyha neki Ausztriát kellene megvédeni, és nem Magyarországot. Orbán Viktor össze-vissza beszél, össze-vissza cselekszik, kapkod. Mi azonban azt mondjuk, hogy ehelyett a szélkakas helyett Magyarországnak olyan vezetőre van szüksége, aki stabilan, hűséges szövetségese az Európai Uniónak és a NATO-nak, mert egyedül ezzel tudjuk megvédeni az országot. Egyedül ezzel lehet a gazdasági bajokat is elkerülni. Az, hogy ma Magyarországon állnak egyedül sorba emberek a benzinkutaknál, hogy ott üzemanyaghiány van, a mezőgazdaságban dolgozók nem tudnak kimenni és a tavaszi munkálatokat elvégezni, mert 10-20 litereket tudnak tankolni egy-egy kúton. A fuvarozók nem tudnak dolgozni rendesen, mert a 900 literes tankját a teherautóknak 8-9 benzinkúton tudják összeszedni ennyi idővel, ennyi energiával. Többet kell rátöltsenek. Tehát azok az inflációban az egész Európai Unió egyik legmagasabb inflációja van. Még az ukrán fizetőeszköznél is többet veszített a magyar forint az értékéből, a rubel után a legtöbbet. Tehát Orbán nem csak gazdasági problémákat, de biztonsági kérdéseket is hagy az utódjára. Magyarországnak csak az uniós segítséggel, csak a NATO biztonságával van esélye újra egy fejlődő, emelkedő Magyarországá válni, és nem egy ereszen leereszkedő Magyarországá, egy szegény, elnéptelenedő, korrupt országá, mint amivé Orbán Viktor tette.
Legyen ez a végszónk Márki-Zay Péternek, a Magyar Ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és kihasználnám ezt az alkalmat arra, hogy még egyszer a szeretetemről és támogatásomról biztosítsam az erdélyi magyarságot, rokonságom, gyakori látogatásaim, barátságaim okán is. Számunkra a teljes magyar nemzet integrás részét képezi az határon túli magyarság, az erdélyi magyarok, és mi akkor is támogatjuk őket, hogyha ők nem ránk szavaznak, mi fel akarjuk szabadítani őket mindenféle politikai befolyás és korrupció alól, mi szívből, szeretetből fogjuk őket támogatni a jövőben is. Mi, ahogy szoktuk mondani Magyarországon, jobb és baloldali, keresztény és ateista és zsidó emberek, cigányok és nem cigányok Magyarországon mind összefogtunk. Mert mi hittel valljuk azt, hogy abból a mély gödörből, ahova Orbán Viktor sodorta az országot, a kijárat nem jobbra van és nem balra, hanem csak felfelé.